azzal kezdeném, hogy amiről én beszélni fogok, az lehet, hogy sokak számára úgy fog tűnni, hogy még nem találkoztak vele, vagy nem csak úgy fog tűnni, hanem valóban nem találkoztak vele. Azon már nyugodtan állíthatom, hogy Európa szerte és a világ számos országában ezek a dolgok már ott vannak, ezek feladatként jelentkeznek, tehát mindenképpen figyelemre érdemesek. Most, amit én szeretnék mondani, egyik az, hogy hát nem csak a szakkönyvtárak, hanem felsőoktatási könyvtárak vonatkozásában is érinteni ezt a témát, hiszen ezek nem állnak olyan nagyon távol egymástól, ezt mindenki jól tudja. Másrészt a teljesség igénye nélkül szeretném elmondani a mondandómat. Most itt egy áttekintés arról, hogy miről lesz szó, én azt nem olvasnám föl, egy pici csendet tartok, és akkor tessék elolvasni, hogy miket látnak, és utána majd elmondom. Ha valaki elvállalt volna, akkor még mindig utolod, hogy ezt tudja. Az első dolog, amiről is tulajdonképpen amiről akarok beszélni, annak a háttere az, amit mindjárt majd magyarul is föloldok, csak ide tettem a millióféle angol megnevezését, hiszen nagyon sokféle néven illetik ezt a jelenséget. Egyszer azért, mert még nincsen kialakult terminológia egyértelműen. Én magam, vagy hát jó néhányan szívesen nevezünk ezt kutatás 2.0-nak, akkor is, ha a 2.0-as jelző néha sikerült már lejáratni, de függetlenül azt gondolom, hogy ez mindig alkalmas. Ezek olyan változásokat jelentenek a tudomány kutatás művelésében, amelyeket az információs és kommunikációs technológiák érnyerése a tudományos kutatásban bekövetkezett változásokat indukálta. Ez új távlatokat nyit, új kockázatokat jelent, tehát mindenképpen foglalkozni kell vele. Miről van szó? Ennek egyik nagyon fontos aspektusa, vagy mondhatni, hogy lényegi része, amit úgy nevezünk, hogy adatintenzív tudomány, ahol persze nem elsősorban statisztikai adatokról van szó, bár a statisztikai adatok nem lebecsülendő természetesen, de inkább a kutatási adatokról van szó, de igazából, ha nem a tudományról beszélünk, akkor az adatok szerepe rendkívül módon megnőtt az üzleti életben, a közszférában is, tehát itt jelentős változásról van szó, és ez az, amit talán kevésbé érzékelünk. Ennek bizonyos fajta lehetséges folyománya a nyitott tudomány, amelyek nagyon hasonlít, kapcsolódnak hozzá a nyílt adatok, amit részben a finanszírozók, a kutatás finanszírozók testületek igyekszenek keresztül vinni. Nem feltétlenül baj, de tény, hogy ők igyekszenek ezt elérni. És hát a publikációk az valahogy nyílt hozzáférés is része, ezt azért jobban ismerjük, ehhez hasonlít nagy mértékben a nyitott tudomány. Hát miért is van ez? Mi okozta ezt a fejlődést? Mi eredményezte ezt a fejlődést? Hát egyrészt, hogy a számítástechnikai eszközök széles körben elérhetők, nagy kapacitással rendelkeznek. A másik kör, amely persze szintén számítástechnikai eredetű, az a közösségi média, amely rendkívül sok feldolgozandó vagy feldolgozható adatot termel. De azt el kell mondani, hogy ha a tudományos adatokról beszélünk, akkor ezek jelen vannak minden tudományterületen. Tehát a természettudományokban, a társadalomtudományokban és a humántudományokban egyaránt. Most miért is van szükség erre a fajta adatintenzív tudományra? Ez eddig is ismert dolog volt, hogy a tudománynak milyen feladatai vannak, de itt azért mégis meg kell ismételnünk azt, hogy a tudományos eredményeknek reprodukálhatóságát, az újrafelhasználhatóságát és a hozzáadott értéket kell biztosítani, és hozzáadott értéket kell létrehozni ennek eredményeként. Erre szolgálnak a nyílt adatok. Ugye eddig elsősorban a publikációk felhasználásáról volt szó, a publikációkba általában nem kerültek be az adatok maguk, csupán az adatokban levont következtetése. Milyen akadályok vannak? Hát akadály bőségesen van. Egyrészt a kutatóknak nincs meg az ilyen irányú szakértelme. Sokszor kedve sincs. Nincsenek hozzá eszközeik, ösztönzést sem éreznek, hogy a kedv, igen, leginkább mindenjön, hogy ösztönzést nem éreznek arra, hogy a kutatás adatokat másokkal megosszák. Nagyon hosszú történet volna ezt elmondani, de valóban így van. Egy egészen friss, már készültem az eladásra, amikor találtam egy adatot, egy kis összegést arra, hogy hogyan állunk ezekben az ügyekben, amelyik azt mondja, hogy 600 Egyesült Államokbeli biológus kérdeztek meg, akiknél azt sikerült megállapítani, hogy nagyon kis hatással volt rájuk a finanszírozott nyomásra, pedig az Egyesült Államokban nagyon komoly nyomás nehezedik a kutatókra, bár a követelmények még elég puhább. Továbbra is az lesz, hogy cikkeket publikáljanak, és a folyóiratok, ahogy általában a cikkek megjelennek, ennek a viselkedésre rendkívül vegyes. Tehát van, ahol nagyon igyekszenek arra rászorítani a kutatókat, hogy az adatokat is hozzák nyilvánosságra, másra egyáltalán nem törődnek vele, és különböző fokozatok vannak ebben a tekintetben. Azt azért el kell mondani, hogy ebben a keretben, amiről beszélünk, nagyon sok új modell, új tudomány jön, vagy jött már létre, csak háromat választottam ki, az astroinformatikát, a bioinformatikát és a digitális bölcsészetet. Ez utóbbi kicsit közel áll hozzám, mert két szót azért hadd szóljak. Ugye az angol Digital Humanities elnevezéssel meglevő tudomány terület az információs technológiai eszközöket használ, hangsúlyozottan ezeket használja. Az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a történelemtudomány és a filozófia területén folyó kutatások a támogatásra és az oktatására. Nagy adatokról mindenképpen beszélni kell, hogyha egyáltalán adatokról beszélünk. A nagy adat fogalom, ugye a big data, ez egy, megint csak egy még sokszor körülírhatatlan fogalom, mert nagyon sokan azért leírták, hogy mi ez. Az adatok nagyok méretükben és struktúrálatlanok. Gyorsan áramlanak, elhasztanak bennünket. A feldolgozásuk meghaladja a hagyományos adatbázis rendszerek és szoftverek képességeit, és a gyűjtésük, feldolgozásuk több időt vesz igénybe, mint amit tolerálni tudunk. Vannak mítoszok is természetesen a nagy adatokkal kapcsolatban. Az adatok általában, de főként a nagy adatokkal kapcsolatban. Az egyik az, hogy ezek a tudásnak és az intelligenciának az eddiginél fejlettebb formáit nyújtják. Hogy az igazságletéteményes, az objektivitás, a fontosság eszközei. Ezzel szemben vannak félelmek, amelyek nek a lényege tulajdonképpen az, hogy a nagy adatok lehetővé teszik a magánélet titkosságának a megsértését, szabadságjogok csorbítását, az állam és a cégek által gyakorolt ellenőrzés megnövekedését. Nyilvánvaló, és ezt most már nagyon sokan megírták, hogy hát mindkettő igaz és egyik sem igaz, hiszen sokkal összetettebb kérdésről van szó. Még igazából nem tudjuk megmondani, hogy mi a helyzet ebben a tekintetben, milyen egyensúly van e között a két szélsőség között, de a probléma mindenképpen jelen van mind a kettő, tehát itt pozitívum, negatív egyaránt van, ezekkel nagyon óvatosan kell bánni, mielőtt pánikba esünk, vagy mielőtt nagyon üdvözlőjük ezeket a dolgokat. Kritikát is fogalmazhatunk meg a nagy adatokkal kapcsolatban, tulajdonképpen az előző gondolat folytatásaként, ezek továbbra is szubjektívek maradnak, hiszen értelmezni kell őket. Ezt ebben a körben talán is kell mondanom. Amit számszerűsítenek, az nem feltétlenül kerül közelebb az objektív igazsághoz. Sokszor arra hajlamosítanak bennünket, hogy ott is összefüggéseket lássunk, ahol valójában nincsenek. Ha valami elérhető, nem feltétlenül etikus is, hogy felhasználjuk. Például nagyon jellemző dolog éppen a közösség oldalakról vett adatok esetében, hogy a résztvevők anonimitása, a névtelenség előre hirtelen. És akkor ugye nem felelünk meg annak a tudományos elvnek, hogy ne ártsunk az alanyainknak. Bizonyos adatok egész egyszerűen nem oszthatók meg etikai vagy ismeretelméleti okokból. Néhány esetben nem is világos, hogy melyek azok az adatok, amelyek egy adott kutatási projekthez tartoznak. Ez tényleg így van. Néhány olyan dolog, amiben már ugye ez volt a háttér. Néhány dolog, amiben a könyvtáraknak szerepe kell, hogy legyen, az egyik az az adatminőség. Ez egy nagyon sokdimenziós tényező, itt csak kettőt emelek, tehát hármat emelek ki. Az egyik a bizalom, az adatokba vetett bizalom, a hitelesség, amelyik ugye részben összefügg a bizalommal, és az, hogy megvegyenek a metadatok. Azt hiszem, mindjárt, amikor a metadatokhoz érkeztünk, akkor metadatokhoz érkeztünk, akkor remélem, hogy néhánynak a felcsillant a szem, aha, most már ismerős terepen járunk, hiszen ez biztosan az, ami a könyvtárak segítségét igényli, és valóban ebben a tekintetben igényli, és a könyvtárak segítségét nagyon sok kutató igényli. A másik téma az az adatokra való hivatkozás. Itt is jelentős szerepet játszanak a könyvtárak. Itt arról van szó, hogy egyelőre még nem követ szabványokat az adatokra való hivatkozás, de erősen dolgoznak azon, hogy legyenek ilyenek. tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a DOI, a Digital Object Identifier, ugye, amely olyan cikkeket azonosít, az lesz a leghasznosabb szabvány, amit ezen a téren föl lehet használni, de mindenképpen valamiféle egységes azonosítóra biztosan szükség lesz. Miért is lesz szükség? Azért, mert ösztönzés kell a kutatóknak. A kutatók természetesen akkor csinálnak valamit szívesen, ha valamiféle ellenszolgáltatást kapnak. Most abban, hogy pillanatnyilag, hogyha adatokra hivatkoznak, hogy az adataikra hivatkoznak, az nem számít semmit. Ugye, ha valakinek egy cikkére hivatkoznak, magas impact faktorban is jutnak, az ugye az nagyon fontos. De ha valaki az adatait közé teszi, egyelőre nem nagyon nyer vele semmit, de hát azt szeretnénk, hogyha ember is nyerhetne, tehát lenne az ösztönzés, tehát az adatok publikálása és a live történő hivatkozás, ez része kellene, hogy legyen a tudományos teljesítmény elismerésének. Ez persze lassan halad előre, nem fog hamar megvalósulni. Említettem, hogy a finanszírozók nyomását, a finanszírozóknál az alapkövetelmény az, hogy legyenek adatkezelési tervek. És például ez a DMP, egyszerűség kedvét magyarosan mondva, tehát adatkezelési tervhez készítettek már egy eszközt, amelyek a segítségével gyorsabban lehet csinálni ilyen terveket. Ebben a könyvtárak segítenek. Másik, ami nagyon komoly, de rendkívül módon összetett feladat és feladatkör, az adatoknak a gondozása, másképpen menedzselése, vagy a tetszik kurátori gondozása. Itt nagyon sokféle terminológia van, vagy nagyon sokféle terminus van angol nyelven, és ezek sokszor eltérő részben egymástól el nem különített fogalmakat fednek. Minden esetre ebben benne van a könyvtár részéről biztosan az, hogy a hozzáférés biztosítsuk, hiszen ez eddig is könyvtári feladat volt, tehát nem nagyon meglepő, bár a források nem feltétlenül a hagyományos könyvtári források. Másik az, hogy a megőrzésben segítkezzünk, és hát amikor lehet, akkor értéknövelésben is tudjunk segíteni. Tudunk technikai jellegű szolgáltatásokat is nyújtani. Egyrészt, hogy megtalálják a kutatók azokat a repozitóriumokat, ahol biztonságosan és ügyesen és egyszerűen hasznosan el tudják helyezni az adataikat. Ahhoz, hogy ezt el tudják helyezni, nekünk segítséget kell nyújtani az adatállományok előkészítésében. Nem utolsó sorban beszélni kell az adatírástudásról, amelyeket ugye mindenki most már, remélem, hogy most már elterjedt azért az, hogy létezik információs műveltség, hát most már a törvényben is benne van, tehát ennek megfelelően összefüggésben áll az információs műveltséggel. Itt egy nagyon egyszerű definíció van, hogy adatok megértésének, használatának és kezelésének képessége, definícióban is rengeteg kapcsolat, mint ahogy ez általában szokott lenni. A másik meghatározás szerint pedig tudja, hogy miként kell adatokat keresni, azokat megfelelően szűrni, feldolgozni, létrehozni és szintetizálni. Ez a megfogalmazás azt is mutatja, hogy komoly kapcsolat van az adatírástudás és az információs műveltség között. Nem véletlen volt az eleve elszólásom, mert az adatminőség az egyik központi kérdése azért az adatírástudásnak. Köszönöm szépen! Beszéljünk egy picit a közösségi médiáról. Most nem általában, tehát most nem a Facebookról lesz szó, hanem arról, a kutatási, kutatói körökben hogyan működik, hogyan használják a közösségi médiát. Elég egyértelműen látszik, hogy ez elsősorban PR célokat szolgál. Ugye az emberek magát is kell reklámozni, nem csak a céget. Tulajdonképpen ez a PR hatás annak köszönhető, hogy a tudományos publikációk könnyebben megtalálhatók, és sok esetben könnyebben elérhetők. És én saját magam tapasztalom, hogy ez tényleg így van. És természetesen az együttműködés elősegítésére is jól lehet használni a közösségi médiát. Ám bátor személy megítélésem szerint ez e-mailen is meg lehet oldani, tehát nem muszáj feltétlenül valami közösségi oldalon fönt lenni. De az első két feladat mindenképpen nagyon jól segíti a kutatókat. Bocsánat, még azt biztatom tenni. Itt van néhány olyan oldal, amelyik ezt szolgálja. Hát a LinkedIn az ugye mindenféle professziónak az igényeit szolgálja. Az akadémia Edu vagy EDU, ahogy tetszik, meg a ResearchGate, az kifejezetten kutatók számára van kifejlesztve. És hát egy újabb keletű, amelyik a KUDOSZ, kudosztál anyima körülök a többitől, hogy ezt néhány kutató is erősen támogatja, de hát a cél nagyjából ugyanaz. Köszönöm szépen. Még ugye mondani kell, hogy végülis a bizalom és a tekintély, hogy az előre is említettük ezt már, hogy ez probléma. A közösségi média kapcsán el kell mondani, hogy ennek a megítélése kutatók körében nem változott meg a technológia változásával. A közösségi média felhasználása a valódi közzétételre, tehát a publikálásra nagyon korlátozott, nagyon minimális. A publikálásnak a fő csatornája továbbra is a nettorált folyóiratok. Blogbejegyzésekben, ha valaki publikál, nem honorálja a tudományos közösség. Sokan félnek az eredmények eltulajdonításától is. És ami érdekes, hogy fiatal kutatók körében sem jellemző a közösségi média nagymérő felhasználása. Erről lehetne mesélni, de erre nem lesz idő, hogy miért. Még annyit, hogy van egy megjelent egy új műfaj, az adatfolyóiratok. Ezek természetesen nem nyomtatott folyóiratok, hiszen az adatokat nem lehet ilyen módon közzétenni. Ezeknek a működése nagyon hasonlít a tudományos publikálás folyamatához, csak éppen nem cikkek jelennek meg, hanem adatállományokat tesznek közzé. Itt van két példa. Mindenképpen beszélni kell tényleg csak említés szintjén az alternatív mérőszámokról, ugye ebben is foglalkoznunk kell, ha most a modern kor kutatóival akarunk foglalkozni, vagy őket támogatni akarjuk, el kell mondanunk, hogy vannak ilyen alternatív különböző eszközeik a publikációk eredményességének a mérésére, ezek azonban még nem nyertek hivatalos megerősítést. Végülis ki, hanem a könyvtáros, aki meg tudná ezt csinálni. Nagyon sokféle név van itt megint, itt csak kettőt említenék, hát illetve hármat, de a harmadik az kérdőjeles, mert hogy az adatkurátor nem feltétlenül könyvtáros, de a kutatási információs szakember szépen magyarra lefordítva, amúgy kicsit jobban hangzik, az adatkönyvtáros szerintem tökéletesen jó megfogalmazás. Itt lehet látni egy kis ábrát, hogy hát kölcsönösen tud a kutató meg a könyvtáros egymástól tanulni. Az európai egyetemeknek a ligája például azt emeli ki ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hogy a könyvtár szerepe azért is fontos, hogy a kutatók minél kevesebb időt töltsenek adminisztratív dolgokkal. Hát ha akarjuk, ez nem tetszik, ha nem akarjuk, nem, de biztos, hogy támogatják a küldetésünket. Az Európai Tudományos Könyvtárak Egyesülete ajánlása 10 ajánlást fogalmazott meg, nem kell mindegyiket egyszerre végrehajtani, el lehet olvasni, de hát például adatkezelési támogatást adjunk, hogyan adatkezelési terveketben segítsünk, szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadást, információs nyomtatványt készítsünk, vagy hát a szabványok az említett, ugye hivatkozási szabványok, metaadatok, legyenek adatkönyvtárosok, és hát egyáltalán fejlesszük a munkatársaknak ilyen irányú készségeit. Az utolsó díjak, időben be fogok fejezni. Jobban oda kell figyelni összefoglalóan arra, hogy ne csupán a tudomány eredményeire, tehát a publikáció gyűjtésére koncentráljon a könyvtár, hanem hogy a kutatás alapvető folyamatait is ismerje, hogy tudja, hogy hogyan változik a tudományos közösség, és hogy hogyan változik a kutatók viselkedése. És köszönöm szépen!